A mai nap költője sorozatban december 18-án Zelk Zoltánt idézzük, mert hát ő 1906-ban Érmihály falván, a Párciumban lévő Érmihály falván született december 18-án. Zelk Zoltánt én a gyermekeim kapcsán ismertem meg. Amikor picik voltak, akkor nagyon sokat meséltem nekik, és nagyon sok verset is mondtunk nekik, és ezek között Zelknek, Zelk Zoltánnak a gyerekversei, ezek közül is kiemelkedett a Három nyulak, a gyerekek kedvence volt. Aztán később egy kicsit többet foglalkoztam Zelk Zoltánnal, és ezért is örülök, hogy a Mária Rádióban néhány rövid kis versét, rövid kis istenes versét ma bemutathatjuk. Zelk Zoltán egy párciumi kis faluban született. Méghozzá egy olyan környezetben, ahol szegény magyar parasztok, szegény zsidók, szegény cigányok éltek együtt. A legszegényebb vidék volt ez. Semmit nem hozott magával, annak ellenére, hogy az apja egy zsidó kántor volt, az édesanyja is egy szegény zsidó asszony. Semmit nem hozott magával, sem kultúrában, sem műveltségben, de annál nagyobb kincset. Ez pedig azaz nagyon ízes, nagyon szép, nagyon gazdag nyelv, amit a Párciumban, Biharban, Szilágyságban, Szatmárban, vagy talán még Aradban is az emberek használtak. Azt a nyelvet, amit Pázmány Péter használt, amit Arany János használt, és ami Ady Endrének is a nyelvi alapja. Ennek a vidéknek a zsidósága már a régi idők óta kizárólag magyar volt. Németül nem tudtak, a Kárpátalján otthonos jiddist egyáltalán nem értették. Idegen volt a fülüknek, és az 1840-es évektől a Párciumban élő aradi rabbik már magyar szóra változtatták át, még az istentiszteletnek is a hangját. Zelk Zoltán, bár az apja zsidó kántor volt, a héber betűket sem ismerte. Ez a lemi iskoláknak is csak az alsó osztályáig jutott el, nem szerzett szakmát sem, segédmunkásként, kiegészítő munkásként dolgozott. És persze románul ugyanúgy nem tanult meg, mint semmilyen más nyelvet sem. Ugyanakkor akkori mozgalmaknak megfelelően ő is érdeklődött, hiszen munkás fiúként dolgozott a szocialista eszmék iránt, magát kommunistának mondta. Fogalma nem volt, hogy miről beszél egyébként, mert például a Horthy korszakban egy rendes kommunista ezzel nem dicsekedett volna, és aztán ő sem nagyon dicsekedett azzal, de azért többször elmondta, hogy ezeknek a Marxoknak és Engelszeknek és Lenneknek semmiféle munkáját nem ismerte. Ugyanakkor, bár nem volt egy művelt fiú, egy nagyon kedves cselegő volt, azt írják róla. Nagyon sokat tudott az életről, egy bölcs ember volt, egy született intelligenciával bíró ember, és az élő beszédnek is egy élvezetes stílusát követte hanglejtésében is, ahogy mi most a székely hanglejtést messziről felismerjük, és nagyon szeretjük, na, ő a bihari hanglejtést hordozta. Nagyon idegenkedett a durvaságtól, a durva beszédtől. A házassága se volt egy mindennapi dolog. Ő a szegény zsidó kántor fia, egy felszentezés előtt álló apáca növendéket, egy ugyanilyen vallásosan katolikus szegény ember leányát vette el, akkor, amikor már felnőttek, nagykorúak lettek. Mindkét család föl volt természetesen háborodva, de aztán, amikor a költő előzvegyült édesanyja felköltözött a Budapesten élő fiához, a két családban élő nő, a mindhalálig buzgó zsidó öregasszony, és a mindig buzgó katolikus menny példaszerűen szerették egymást, és példaszerűen szerették ezt a kicsit bohém, kicsit mindenhova oda csapódó és a nagytársági életet kedvelő és hírhetten lóversenyező kártyázó fiút, ezt az Zoltánt. Az 50-es években szerintem egyáltalán nem tudta, hogy mit is ünnepel, az akkori nagy vezetőket jó minőségű versekkel dicsőítette. De nagyon hamar rájött, hogy itt valami nagy tévedésben van, ezért az 56-os forradalomnak lelkes híve lett, le is tartóztatják, és börtönbe is kerül. Majd amikor kiszabadul amnesztiával, 58-ban, vagy 59-ben, már nem tudom pontosan, élete legszomorúbb pillanatai, vagy napjai jönnek. Felesége egy héttel a szabadulás előtt halt meg, és édesanyját is a halálos ágyon találja, amikor kiszabadul. És az életének ez a mélypontja ugyanakkor a költészetének egy magasságába, egy igazi magasságába emeli. Visszatérve a saját életútjára, ugye mivel zsidó származású, ezért Ukrajnába kerül munkaszolgálatra, csodák csodája, hogy életben marad. A borzalmak után azonban 44-ben, mikor Hitler megszállja Magyarországot, még nagyobb borzalmak következnek. Zelk megszökik a munkatáborból, bujkál egészen addig, míg valami új szél nem támad 45 tavaszán, a szabadság mámora. Igen, az szabadul mindenkire. Azt hiszik az emberek, hogy végre itt van a szabadság szele. És nem látnak előre, honnan is látnák, hogy mi fog következni. Mindenki boldog, és mindenki egyre zengőbb hangon énekel, mint költő, de Zelk Zoltán, aki dicsőíti ezt az új világot, fogalma nincs, hogy miről van szó. Mondom, 56-nak lelkes híve lesz, bebörtönzik, kiszabadul, de kiszabadulásakor elveszti szerelmét, feleségét és édesanyját. Ekkor írja meg a magyar elégia költészet talán legszebb, de legszívszorítóbb alkotását, az örök gyász vallomását, a sirályt, a halott sirályt, amit a rádióban is felidézünk ma. Zelk Zoltán teli volt ellentmondásokkal. De szeretete méltó, kedves ember volt. Nem volt művelt, de okos volt. És Isten áldotta költőnek tartották. Mert az volt. Isten keresése, az igazság keresése, a szépség keresése. Ez jellemzi talán egész munkásságát. A gyerekverseitől a kicsi, néhány mondatos Isten után kutatásáig. Egy kicsi versében, amit Felej, ha tudsz címmel illetett, ezt írja. Szél fut a levél a világ, de hol az ág? De ki az ág? Vagy egy másik kicsi versében azt mondja. Bűneim kazlát fölgyújtja az Isten, és küld szelet, amely elhordja a pernyét. És lesz földi föltámadás. Zelk Zoltánra emlékezünk december 18-án, néhány kicsi versének és a sirálynak, az örök gyász versének a felidézésével.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!